Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma estébe kivottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Pár héttel ezelőtt meghívottunk válaszaiból, megtudtuk, hogy pontosan mi a hangulatzavar, hogy milyen típusok vannak, és hogy ezeket miként lehet megkülönböztetni egymástól. Műsorunkban azonban még az is kiderült, hogy melyek azok a leggyakoribb tünetek, amelyek ezekre utalhatnak, és hogy milyen biológiai és pszichológiai tényezők hajlamosíthatnak valakit a hangulatzavarra. Témánk: milyen terápia segíthet a hangulatzavarok kezelésében? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Köszönöm, hogy meghívtál, jó estét kívánok mindenkinek, és én is köszönöm, hogy itt lehetek.
Kinga, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták követni a múltkori műsorunkat, jó lenne, ha pár mondatban összefoglalnánk az elhangzott beszélgetésünk tartalmát, és mielőtt meg lenne az emlékeztető, jó lenne, hogyha elmondanád a hallgatóknak még azt is, hogy ezt a témát miért kell, miért időszerű, miért fontos még folytatni az Összhangban.
Igen, errefele jövet azon gondolkodtam, hogy, és erről ugye gyakran beszélünk, hogy ma már mindenki mindenhez ért, hétköznapi pszichológusok vagyunk, és orvosok, és politikusok, pénzügyi tanácsadók, mindenek vagyunk mostanában, és mégis talán jó visszanyúlni a szakemberekhez, vagy a szakember véleményéhez, és szerintem főleg ilyen témákban jó megszívlelni, meghallgatni, most nem feltétlenül csak az enyém, vagy az én meglátásomat, de a szakember segítségét kérni ilyen kérdésekben, és nem csak a Google doktor javaslatait és nézeteit alapul venni. Tehát én úgy gondolom, hogy időszerű mindig szakmai kérdésekről, szakmabeliektől hallani. Ami a témát illeti, igen, egy terjedelmesebb és hosszabb beszélgetésünk volt a hangulatzavarokról, amit úgy határoztam meg, hogy az alaphangulat az érzelmi állapot megváltozását jelenti, és ez az állapot tartósan fennáll, és ez tulajdonképpen független a külvilág eseményeitől, tulajdonképpen szorongást okoz. A legtipikusabb vagy leggyakoribb előfordulási lehetőségekről beszéltem, a depresszióról, a szezonális érzelmi zavarról, a premenstruációs zavarról, a bipoláris hangulatzavarról és a súlyos affektív zavarról. Jelzem, nem teljes a lista, még lehet más típusokról is beszélni. Ami nagyon fontos, hogy mindezek akadályozzák a mindennapi tevékenységeit, tevékenységeinket, befolyásolják az életvitelünket a fiziológiai alapoktól, tehát másképp létezünk a világban, másképp eszünk, másképp alszunk, más a folyadékbevitel, másképp barátkozunk, megváltoznak a társas kapcsolataink jellege, tehát egy csomó-csomó tünete van, amit érdemes szem előtt tartani. Ha okokról beszélünk, azt kiemeltem a múlt alkalommal, hogy nem egy okról beszélünk, hanem okokról beszélünk, több ok együtteséről, és több tényező együttesen váltja ki a hangulatzavart. Mi válthatja ki? Beszéltem hormonális változásokról, természetesen a genetikai tényezőről, lehetséges traumákról, stresszről, krónikus betegségekről, és folytathatnám a sort, és tüneteket is említettem, a legfontosabbakat, mint levertség, szomorúság, az érdeklődés elvesztése, egyfajta motiválatlanság, energiahiány, étkezési változások, alvászavarok, koncentrációs nehézségek, önértékelési problémák, lelassult gondolkodás, beszéd, szorongás, és ez elmehet sajnos öngyilkossági gondolatokig, öngyilkossági kísérletig. Igazából én itt most egy fokozatról beszéltem, egy fokozatosságról. Nem feltétlenül megy el ez mindig a végletekig, sőt, azért is beszélünk róla, hogy ne menjen el. És azt hiszem, hogy lényegében, vagy nagy részt, javarészt ennyiről beszéltünk, ezeket bontogatva.
Köszönjük az emlékeztetőt, Kinga. Hogyan zajlik a hangulatzavarok diagnosztizálása? Legyen a ma esti összhangnak ez az első konkrét kérdése.
Nem könnyű és nem egyszerű a diagnózis, mert típusonként és egyénenként nagyon változó tünettant tarthatunk szem előtt. Mindenképpen, és ezt nagyon sok felkiáltó jellel mondom, a pszichiáter, orvos segítségére, diagnózisára van szükség. Nagyon sok esetben ez úgy van, hogy a házi orvos és a házi orvos tovább küld pszichiáterhez. Ezzel azt próbálom hangsúlyozni, hogy semmiképp se diagnosztizáljuk magunkat, semmiképp se arról szóljon, hogy ezeket a tüneteket fedeztem fel, akkor biztos ez vagyok, erre meg ezt a receptet írnák ki, ezeket a gyógyszereket ajánlják, és akkor megyek és teszem a dolgom. Tehát, hogy ez nem ilyen egyszerű, mindenképpen orvos segítségére van szükség, és orvosi beavatkozásra, már csak azért is, mert a hangulatzavar, az érzelmi zavarok, és egyáltalán a pszichés problémák mögött lehetnek, meghúzódhatnak szervi gondok, rendellenességek, fiziológiai problémák. Itt most gondolok a hangulatzavarok esetén, hogy maradjunk ezen a parton, a pajzsmirigy rendellenesség, vitaminhiány, egy csomó minden szerepet játszhat abban, hogy előidézze, fenntartsa, főleg fenntartsa az állapotot, ezeket is orvosolni kell, ezeket is szűrni kell és kezelni kell. Tehát, hogy mindenképpen fontos az orvos, a pszichiáter munkája, és a diagnózis tulajdonképpen a pszichiáternél egy interjú, egy beszélgetés, és semmiképp sem egy egyperces látjelet arról, hogy most ez van, tehát, hogy ehhez beszélgetés kell, egyfajta interjú, úgy értettem az interjút, az életkörülményekről, a megváltozott hétköznapi szokásokról, és mindezeket együttvéve, egybevetve mondhatja az orvos, hogy hangulat zavarról van szó, vagy valamilyen más pszichés problémáról.
Köszönjük a választ. Folytatva a beszélgetésünket, szóljunk arról, hogy milyen terápia segíthet a hangulatzavarok kezelésében.
Igen, én pszichológus vagyok, ugye pszichoterapeuta, és azt várná tőlem, hogy egyből pszichoterápiákban gondolkodjak, és ezeket mondjam, és nem perhetsz, hanem mert én így gondolkodom ebben, nem feltétlenül ezzel kell kezdeni. Arra gondolok most, hogy, és én mondom ezt pszichológusként, ezt azért hangsúlyozom, mert egy előítélet, egy sztereotípia van a levegőben, hogy nem vagyunk túl jó viszonyban a pszichiáterekkel. Hát, ha én egy kicsit sztereotípiát mit is csinálok, kikezdek azzal, hogy ilyeneket mondok, mert hogy szerintem elsősorban, és az első lépés az lenne, hogy orvost szólítunk meg, nem pszichológust, hanem orvost szólítunk meg, házi orvost, pszichiátert, akár önállóan, akár családtaggal, tehát jót tud tenni a dolognak, hogyha egyedül kicsit félszegen, vagy kevés önbizalommal közelítenénk meg a kérdést, hogy egy családtaggal, vagy egy jó baráttal kezeljük, keressük fel a szakembert. A gyógyszereknek igenis van értelmük, hasznuk, hangulatzavarok esetén, amennyiben indokolt. De ezt nem az egyén mondja meg, szerintem ne is a pszichológus mondja meg, hanem a pszichiáter mondja meg. Ezzel jelzem, és itt jelzem rögtön, hogy ideális lenne, és nem utopisztikus, hanem ideális lenne, reális, hogy a pszichiáter és a pszichológus együttműködjön. Tehát, hogy a pszichiáter látja, hogy mi történik, esetleg megvan a diagnózisa, megvan a recept is a gyógyszeres kezeléshez, és ezt közölje a pszichológussal, amennyiben pszichoterápia indokolt, és legtöbb esetben indokolt, és legyen köztük egy kommunikáció. Ez azért mondom, hogy ideális, mert gyakorlatilag nem történik, vagy nem feltétlenül történik, meg időigényes, meg tudjuk, hogy ezt önszorgalomból és nagyon sokszor munkaidőn kívül tesszük, de a kliens, a páciens gyógyulása, fejlődése szempontjából szerintem nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy milyen gyógyszeres kezelést ben van része, mit követ, és esetleg mit kell követtetnünk vele, mert ez valahogy bekúszik a pszichoterápiás munkába is. A másik nagyon fontos dolog szerintem az életmódváltás. Tehát, hogy nem lehet úgy hangulat, zavart problémát kezelni, hogy mindent a régiben hagyunk, hogy ugyanúgy eszünk, alszunk, iszunk, kapcsolódunk, barátkozunk. Tehát, hogy nyitottak és készek kell legyünk, jó lenne, ha készek lennénk a változásra, az életmódváltásra, ami másfajta testmozgást feltételezne, az alvási szokások korrigálását, az evési szokások javítását, a munka és a szabadidő egyensúlyának a megtalálását, tehát hogy egyfajta életmódváltásra kellene adjuk a fejünket, és nyitottak kellene legyünk erre. Még mindig nem beszélek a terápiáról, még mindig arról beszélek, hogy a hétköznapjainkat terápiás szempontból hogyan alakíthatnánk át, mert hogy a következő nagyon fontos szempont, ami a gyógyulásunkban, épülésünkben segíthet, az a társas kapcsolatokba való belefogózás, a társas kapcsolatok támogatásának a megtapasztalása, a család, a barátoké, ez nagyon szerintem egyik legfontosabb és elengedhetetlen az épülés fele. Indokolt lenne, nagyon fontos lenne stresszkezelési technikákat tanulni, gondolok itt relaxációra, gondolok itt meditációra, persze annak is úgy, akinek ez testhez álló és kézenfekvő, számra teljesen világos, hogy nem minden ember tudja ezt gyakorolni, mert nem minden emberhez áll közel ez a világ, de akkor megkeresni, hogy mi az, ami közel áll hozzá, mindenkinek azért van stressz levezetés lehetősége, és egy olyan kezelési tervet érdemes kitűzni egyénileg, amit követünk, egyénileg is monitorizáljunk. Ezzel azt mondom, hogy ne helyezzük ki a felelősséget a terapeutára, az orvosra, a házi orvosra, a barátokra, hanem mi magunk vállaljunk felelősséget magunkért, a hangulatunk, az állapotunk javulásáért, monitorizáljuk, ezt követjük, kövessük és követtessük magunkkal, mert ez is egy nagyon fontos ismérve, hogy gyógyuljunk. És akkor itt jönnének a terápiás lehetőségek, hogy mi minden jöhet szóba. Én azt gondolom, és persze fel fogom sorolni, hogy milyen terápiás lehetőségek vannak, de mindenek előtt azt gondolom erről, hogy meg kell találni a jó módszert, a testhez álló módszert, amikről beszélni fogok, és a testhez álló embert. És nem minden szakképzett terapeuta, ezzel azt is jelzem, hogy nem mindenki szakképzett, de nem minden szakképzett terapeuta, még akkor sem, ha szakképzett, ránk illő, nekünk való, mert van úgy, hogy valami nem működik, valami nem megy, nem csatlakozik úgy rám, én rá, ahogy a hétköznapokban mondjuk, nem működik a kémia, ez a terápiás kapcsolatban is működik, ilyenkor elegánsan, szépen, civilizáltan meg tudjuk köszönni egymásnak az együttműködést, és a terapeuta segítségére lehet a kliensének, hogy keres egy másik lehetőséget, egy másik embert, tehát hogy attól, hogy szakember, attól nem biztos, hogy működik a terápiás kapcsolat. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy másik nagyon fontos dolog, amit ha lehetőségem van elmondani, mindig elmondok, hogy igenis utána kell nézni, hogy kihez megyünk, hova visszük a lelkünket, a bőrünket, a problémánkat, a hangulatzavarunkat, a személyiség nehézségeinket. Nézzünk utána, hogy ki az a szakember. Ma már lassan minden és mindenki után nézhető, és tegyük meg ezt az első lépést, mert zsákutcába is futhatunk.
Apropó szakember, mi történhet akkor, ha a pszichológus, a terapeuta és a pszichiáter között nem felhőtlen a szakmai egyetértés, vélemény, összevétel, diagnózis?
Igen, a szakmai vélemény. Mert hogy ennek is lenne egy személyes része és egy szakmai része, személyes része, hogy nem feltétlenül csípik egymást, különösen egy ilyen kisvárosban vannak ilyenek, hogy nem feltétlenül szimpatikusak egymásnak, és ebből ergo az következik, hogy bármilyen szakmai véleményt mond, az nem fog megfelelni, tehát hogy ezt azért egy szakember higgadtabban és sokkal bölcsebben kellene tudja kezelni. Abban az esetben, amikor pur szakmai nézeteltérés vagy ki nem egyezés van a levegőben, szerintem érdemes erről beszélgetést kezdeményezni, erről beszélgetni, érvelni egymást, nem meggyőzni, hanem egymást meghallgatni. Igen, igen. Miközben most arra gondolok, hogy a mi munkánkban, a terápiás munkánkban nem feltétlenül ragaszkodunk a diagnózishoz, és én ennek nagyon örülök, hogy nem diagnózis centrikus a terápiás kapcsolat. Nekem például, hogy ezt most nagyon személyesen mondjam, nem feltétlenül lét szükségletem, hogy tudjam, hogy milyen diagnózissal jön. Hogyha a kliens ragaszkodik hozzá, hogy elmondja, vagy mert azért küldik, mert ez a diagnózis, akkor ez kiderül az első körbe, de hogyha ez nem feltétlenül fontos, akkor nem azzal kezdem, hogy és mondja, milyen diagnózissal küldték hozzám. Ez úgy is kiderül, ha ki kell derüljön, amúgy is kiderül, benne lesz a levegőben, a terápiás kapcsolatban egyértelműen leképeződik az élet, a hétköznapok, a kapcsolatrendszerek, a kötődési nehézségek, tehát abban a terápiás térben valójában megjelenik a mikrovalóságunk, és aminek ki kell derülnie, ott kiderül. Ez nagyon fontos, hogy ne diagnózishoz viszonyuljunk, hanem az emberhez viszonyuljunk, a nehézségeihez viszonyuljunk, az élet nehézségéhez, a problémájához viszonyuljunk. Igazából én ebben hiszek.
Mindenki más és más, nincs egyforma ember, így azok esetében is beszélhetünk arról, akik ebben a betegségben állapottal küzdenek, a hangulat zavarokra gondolok nyilván, melynek megvannak a saját maga típusai, de milyen jelek alapján lehet felismerni, ha valaki segítségre szorul, és ezt a segítséget konkrétan akkor hogy kell elképzelni? Miben, miből áll?
Visszakanyarodom akkor a tünetekhez röviden. szomorúság, elragadtatás, dű, és sorolhatnám az érzelmek sorát, amelyek nem együtt természetesen, hanem valamilyen formátumban túlságosan intenzíven és tartósan jelennek meg az egyén életében. Ehhez fiziológiai elváltozások vagy változások is csatlakoznak, kapcsolódnak, mint alvás probléma, aktivitási szint változik, vagy lelassul, vagy felgyorsul. A megszokotthoz képest érzékelhető a változás, a cselekvőképesség, a hatékonyság általában romlik, tehát hogy látványos, érzékelhető tünetek jelentkeznek. Hogyan lehet elképzelni a segítségadást? Itt én most akkor rákanyarodnék, rátérnék a terápiás lehetőségekre. Többféle terápiás lehetőség van ma már hazánkban is. Azt úgy jelezném, hogy a pszichoterápiának, a személyiségfejlődésnek van egyéni és csoportos formája, lehet igényelni az egyénit, lehet igényelni a csoportost, és bizonyos esetekben, indokolt esetekben történik az is-is. Tehát, hogy jár egyéni terápiára és csoportos terápiára is, ebben az esetben ismételten hangsúlyozom a szakemberek együttműködését. Nagyon fontos, hogy a két ember, a két terapeuta kommunikáljanak egymással, mert van az az eset, amikor bár kettő van, sehova sem viszem magam. Mint ahogy a jó magyar mondásunk mondja, hogy két szék közt a pad alatt maradok. Mert nem mondom neki, mert majd viszem oda, mert és fordítva, és aztán egyikhez sem viszem az ügyeimet. Oké, zárójel bezárva, rátérnék a terápiás lehetőségekre, irányzatokra. Egyik legnépszerűbb és legelfogadottabb és elismertebb terápiás irányzat a kognitív terápia, ami a negatív gondolatok felfedéséről, átkeretezéséről, a narratíváink átírásáról szólna. Ez egy beszélgetős módszer. Egy másik nagyon ismert és talán közismert terápiás út az a pszichoanalízis, hogyha megkérdezzük az emberektől általában, hogy képzelnek egy pszichoterápiát, akkor egy diványt mondanak, egy pszichológust, aki unja az egészet, egy klienst, aki fekszik a diványon és mondja a magáét, tehát hogy messze nem erről szól a terápia és a pszichoanalízis sem, teljesen természetesen, de hogy valami miatt ezek a sztereotípiák nagyon élesen élnek a fejünkben. Miről szól a pszichoanalízis? Kora gyerekkori traumákra, történetekre vezeti vissza általában a zavart, jelen esetben a hangulatzavart, elfojtott tudat alatt megbúvó sérelmek felszínre hozásáról szól, feldolgozásáról szól, integrálásáról szól, tehát attól, hogy beszélek róla, felhozom, említem, ezzel még nem oldottuk meg a problémát, ezek újraélése, átkeretezése, integrálása, más helyre való tétele tulajdonképpen vezet a gyógyulás fele. Egy másik terápiás lehetőség az a viselkedés terápia, és ma már a kognitív terápia és viselkedés terápia kombinációját használják népszerűen, az a neve, hogy kognitív viselkedés módosítás. A viselkedés terápia a tanult viselkedés minták, és a hozzájuk fűződő érzelmek összekapcsolása. Most például azon gondolkodtam, hogy mondjak egy példát is, például a pókfóbia, a pókkal való találkozás, a pókkal való tapasztalataim, közben nézem, hogy a szobámban van, de itt nincs, a pókkal való találkozás, stresszes, rossz tapasztalat, folyamatú előtörténetből származik, amit elképzelhető, hogy a kliens nagyon sokszor ismételt és kondicionálódott. Ez a nagyon erős, nehéz érzés, és valójában a viselkedés terápiával történik a deszenzitizálás, tehát miután kondicionálódott az egyén, és valamit csak valahogyan tudott csinálni, és valahogyan tudott csak viszonyulni hozzá, és a félelem társult ehhez a viszonyuláshoz, a szorongás, egyenesen a rettegés, mert ennek is fokozatai vannak, ha már fóbiáról beszélünk, akkor rettegés is van. A terápia célja, haszna az lenne, hogy kioltsuk, deszenzitizáljuk ezt a kapcsolatot. Tulajdonképpen szorongás oldásról van szó, és ez cselekvés alapú, hogy konkrétabban mondjam, előbb rajzolunk a pókról, majd mit tudom, egyáltalán említést teszünk, aztán rajzolunk, aztán nagyon messziről ránézhetünk, aztán közeledünk. Lehet, hogy ott nem kell megérkezzünk soha, hogy kézbe vegyük, de már eltűnik ez a rettegés, és ezt az ember magán kitapasztalhatja, de ugyanez a lifttel, vagy a zárt terekkel, vagy a bármi mással. Tulajdonképpen erős szorongás van a háttérben, nem az a szerencsétlen pók tehet, vagy nem tehet az én történetemért, hanem nekem van egy nagyon erős szorongásom, ami ebben a kapcsolatban tárgyiasul, tehát kivetítődik a pókra. Egy következő terápiás lehetőség, számomra nagy kedvenc, a humanisztikus, egzisztencialista szemlélet. Ez egy spirituálisabb megközelítés. Az elképzelése szerint az egyén egy egyedi szellemi lény, aki fejlődésre, változásra, önbeteljesítésre képes, hajlandó, hajlamos. Számra egyik legnagyszerűbb egzisztencialista terapeuta, napjainkban élő terapeuta jálom, egy zsidó származású, az Egyesült Államokban élő fantasztikus szakember, aki amellett, hogy nagyszerű szakember, nem mellesleg nagyszerű író, tehát hogy az írói vénája sem másodlagos, és szerintem érdemes olvasni a műveit, érdemes barátkozni, akár a művein keresztül a pszichológiával, de itt azt is jelzem, hogy és ez is egy tév eszme, hogy a pszichológia könyvek olvasása, a pszichológia témájú előadások hallgatása, vagy adások hallgatása, az még nem feltétlenül önismereti munka, ezzel még nem oldottunk meg nagy dolgokat, viszont első lépésnek fantasztikus, hogy felkapcsolja a villanyt, ráébrezd dolgokra, kognitív szinten ráeszmélünk dolgokra, de az igazi érzelmi, meggyúrásos rész, az önismereti rész, az egy következő bekezdés, és az nem kognitív szinten történik kizárólag, vagy csupán. Egy következő terápiás lehetőség az a művészeti ágakból kibomló, bontakozó terápiás lehetőségek, mint a pszichodráma, a táncterápia, a zeneterápia, képzőművészeti terápia, amelyek a művészetek eszközeivel, lehetőségeivel, módszereivel élve viszik el ezt az egészet terápiás, személyiségfejlesztő irányba. És akkor persze itt még folytathatnám a sort, hogy vannak integratív terápiák, amelyek integrálják a különböző terápiás ágazatokat, megközelítéseket, családterápiáról is beszélhetünk, családpárterápiáról, folytathatnám a sort, és ennek a nagyon soknak a tárháza itt van közöttünk, körülöttünk, és valójában azt kell, hogyha terápiára adjuk a fejünket, testünket, a bőrünket, a lelkünket, azt kellene kitapasztaljuk, hogy melyik módszer és milyen típusú szakember illik ránk, mert ha megtaláltuk a módszert és megtaláltuk az emberünket, szerintem az egy fantasztikus lehetőség a gyógyulás, fejlődés, kibontakozás irányába. Hú, de sokat beszéltem. Te
igen, és hogyha illik, ide illik, még egy kérdés, feltételezzük azt, hogy a szakemberek között tökéletes az együttműködés, legyen az pszichológus, vagy pszichiáter, vagy terapeuta, vagy szupervizor, vagy bármit, terápiás lehetőségekre gondolok nyilván, de jó-e az, ha valaki egy időben egyéni és csoportos terápiára is jár? Arról már nem ismerek beszélni, hogy esetleg egyéni terápiára jár Y orvoshoz, és Y-hoz jár csoportos terápiára.
Hát ez nagyon fontos, hogy ne egy emberhez járjon, tehát hogyha jár egyénire és csoportosra, akkor az fontos, hogy más-más emberhez járjon, és ez feltételezi a köztük lévő kommunikációt, hogy jó-e, nem tudom, ha jó vagy rossz, van, amikor indokolt, és van, amikor kell. Van az az eset, amikor az egyén például egy szexualitással, egy nagyon intim szexualitással kapcsolatos, nagyon intim történetét egyéni terápiába vinni, mert feszélyezi, mert sok, hogy ez csoportban, sok ember előtt tegye-vegye, miközben elég sürgősen keresné rá a megoldást. Ebben az esetben az egyéni terápia nagyon is indokolt, hogy mellette ő még közösségbe tartozna, az összes többi más nehézségét, problémáját akár csoportban dolgozná fel, illetve egyenesen jól jön neki az, hogy valahova tartozzon, hogy valahol megtapasztalja befogadást, elfogadást, támogatást. Ez kiegészíti az egyénit, illetve kiegészítheti az egyénit. És persze vannak azok az elbaltázott, félre sikerült esetek, amikor nem működik a párosítás, vagy a valamelyik szakemberrel nem működik jól együtt a kliens. Hát ez tisztesség, becsület kérdése, hogy tisztázzuk a klienssel, hogy ez nem megy, ezt a részét akkor el kell engedni, fel kell függeszteni, folytatni kell, vagy csak azt kell csinálni, például csak az egyénit, vagy csak a csoportost. De hogy erről elég gyakran, szinte állandóan kommunikálni kell a klienssel, és kommunikálni is érdemes.
Akkor gyakorlatilag ez nem egy folyamat, mert akinek szüksége van egy terápiára, vagy egyáltalán aki elfogad egy terápiát, lehet, hogy valamit be kéne fejezzen ahhoz, hogy tovább folytassa esetleg egy csoportos terápiával, hogy a fejébe tényleg ne zavarodjanak össze a dolgok, és valószínű, hogy olyan egyénről, olyan betegről is beszélhetünk, akit bizony tényleg nagyon rosszul érintene az, hogyha összekeverednének a fejébe a szakmai tanácsok, megoldások.
Nagyon logikus a kérdés, és nagyon kiszámítható lenne az élet, hogyha ez így működne. Csak sajnos nem így működik, vagy nem sajnos az élet, és nem ennyire előre látható. Van az a gyakorlatban, például a csoportokban, hogy a csoport közben derül ki, hogy itt egy nagyon erős, a személyt nagyon érintő egyéni problémáról is van szó, amit sehogy nem tud kibontani, sehogy nem tud boldogulni vele a csoportban. És akkor meg nagyon is indokolt, hogy elmenjen egyénire vele, vagy csoport folyamat közben, vagy csoport lezárta után, annak függvényében, hogy ez mennyire sürgős, illetve mennyire fontos, hogy gyorsan oldódjon meg. Tehát igen, tehát válaszolva még konkrétabban a kérdésedre, van úgy, hogy az egyéniből és egy következő fokozat a csoportos, és ez egy nagyon logikus és nagyon egyértelmű útvonala a személyiségfejlődésnek, akár a terápiának, de nem mindig ennyire kiszámítható, és van, amikor atombombaként hasít belénk csoportos terápia folyamatában, hogy itt egy kőkemény egyéni ügy van, amit az csoportban nagyon nehéz lenne, szinte lehetetlen lenne megoldani, feloldani.
És létezik olyan, hogy mindennapi élet a hangulatzavarral. Nem tudtuk befejezni ezt a beszélgetést, már ami a hangulatzavarokat illeti. Maradt még kérdés, de hogyha most mégis össze kéne foglaljuk ezt a két beszélgetést, mit emelnél ki a legszívesebben ezekből, az elhangzott két műsorunkra gondolok?
Először is ne diagnosztizáljuk magunkat, tehát hogy vegyük komolyan, hogy valami történik, de a diagnózis nem mi állapítsuk meg, kérjük, bátran kérjük pszichiáter, pszichológus segítségét, ne féljünk tőlük, nem mumusok, tényleg nem, igazából azon múlik az egész, hogy megtaláljuk-e a személyiségünkre illő, legjobb vagy jó szakembert, akivel működik a kommunikáció. Nagyon fontos komolyan venni, hogy a hangulatzavar orvoslása életmódváltást is feltételez, ami nagyon is rajtunk áll, hogy alvási, evési, testmozgási szokásainkat kell átgondolnunk és átrendeznünk, ez különben nagyon nehezen fog menni, a gyógyszer önmagában nem oldja meg, valamennyit hozzátesz az életünkhöz, mindenképpen ideig, óráig stabilizál, de az alapproblémát nem oldja meg, és mi vagyunk felelősek a gyógyulásunkért, nem a pszichológus, nem a terapeuta, nem a családtag, nem a barát, tehát ne helyezzük ki a felelősséget, hanem nagyon is behelyezzük magunkba ennek a felelősségét. Én mindenkinek kívánom, hogy találja meg a számára a legjobban illő terapeutát, és ez egy csoda jó dolog amúgy az életben. Annak örülök, a hétköznapjaimban azt látom, hogy úgy bomladoznak, vagy párolognak el a pszichológusokkal kapcsolatos, terapeutákkal kapcsolatos előítéletek. Nincs annyi félelem, nincs annyi mumus képzet a szakemberek körül, és igen, be lehet kopogtatni bátran, és segítséget lehet kell kérni, mert van értelme, és nagyon hasznos dolog, mint egyedül kínlódni, szenvedni, és kivárni azokat a fokozatokat, amelyek nagyon messze vihetnek, és amelyekből vissza nagyon nehezen lehet jönni.
Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést. Szerintem kár lenne a kérdéseket, melyek megmaradtak, válasz nélkül hagyni. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy bizalmat előleg ezzel minden alkalommal, és azt képzeled, hogy jókat fogok tudni mondani a témához. Hát remélem, hogy hasznos volt.
Pont ezért fogjuk folytatni ezt a műsort. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus, pszichodráma terapeuta nevében is. Elköszönök az Összhang szerkesztő Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.